egy bank operációs menedzsere vagyok. Hallom az úr suttogását a színembe, hogy basztán kiagátokból a haszállere. És ez nem vicc. Holnap megnősülök, és ez tényleg nem vicc. Az agyát picsája. Nem volna az úrnak ez a suttogás a szívemben. Már rég elégtem volna ebből a világból.
Bankár, modell, menedzser, prostituált, fesztiváligazgató, építőipari alkalmazott. Hol badarságokról beszél akadozó nyelvvel, hol Istenről, szeretetről, szabadságról, önmaguk kereséséről. Röhögnek, agresszívek, trágárok, de ugyanők sírnak, féltékenyek, érzelgősek, és mindvégig felkavaróan őszinték, hiszen mindnyájan részegek. Fájdalmasan és eltorzult tudattal keresik Isten suttogását a szívükben.
A kortárs orosz Iván Viripájev kultikussá vált drámaíró rendező Részegek drámája megrendítő látlelet a mai ember az európai civilizáció alapproblémáiról. A szeretet, illetve szeretet szó és a szabadságvágy kortárs evangéliuma. Játsszák a Budapesti Nemzetiben, illetve Rádó Áfrim rendezésében, immár a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban is. 3 órán át 14 segrészeget alakító színművésszel, 2 élőzenésszel és 1 néptalénekessel.
Egyszerre szórakoztató és felháborító, agresszív és gyöngéd, badar és kinyilatkoztatott, káromlás és gyónás meg fohász, felkavaróan és megrendítően emberi, no meg színházi. Összeállításunk mai első részében a rendező Rádó Áfrimmal, Gáspári Attila igazgató színművésszel, Keresztes Attila művészeti vezetővel, Barta József díszlettervezővel, B. Fülöp Erzsébet, Kádár Noémi, László Csaba és Bokor Barna színművészekkel beszélgetünk, és közben az előadásba is belehallgatunk, melyben Kásler Magda énekel, illetve Boros Csaba zeneszerző és Kostyák Márton zenél.
A lényeg az, hogy lássunk, és kész. De ki, és mit lát? Hát nem ez a lényeg.
De ezt ki kérdezi tőlem?
Én.
De hát te ki vagy?
Én vagyok.
Te vagy?
Én
nem tudok semmit sem.
A színházi útkeresés vezérgondolatát Gáspári Attila vezérigazgató, a Nemzeti Színház vezérigazgatója úgy fogalmazta meg, hogy kompromisszummentes teltházban hiszünk. Ma már megvan a teltház, ezt tapasztaljuk, sőt, olyan felháborító teltházak vannak, hogy még az előadásnak a bemutatója sem volt meg, és már harmadik, negyedik kitűzött előadásra nem lehet jegyet kapni, és egyre gyakrabban szembesül ezzel a közönség, hogy mire kiderül, mikor van előadás, már mindent elkapkodtak. Mit kérnek az alkotók, a vezetők, a rendezőktől? Mit hozzanak ide a Nemzeti Színházba, és mit ne hozzanak? Tehát mi a megrendelés?
Hát, nincs megrendelés. Én a színház vezetést, a színház igazgatást nem úgy képzelem el, mint egy földesúr, vagy egy feudális, a várúr, aki megrendeli, hogy akkor most kérem, G-durba tessék hozni nekem azt a zenét, vagy 4 hegedűre, hanem én úgy érzem, hogy én a hierarchia alja vagyok, nekem körülményeket kell biztosítanom az alkotóknak. De mivel magam is alkotó vagyok, és azt hiszem, hogy sejtem, keresem ezt az utat kb. 30 éve, hogy körülbelül milyen az alkotás gyötrelme, ezért közös gondoskodásra szoktuk hívni a többi alkotót, akitől úgymond megrendelünk, hogy te mit gondolsz Istenről, te mit gondolsz a szabadságról, te mit gondolsz a hazaszeretetről, te mit gondolsz az egyén választási jogáról, mit gondolsz a tömegről, meg stb. Végül is ezek olyan alapkérdések, amelyek már az Ödüsszeuszban is, a Homérosznál is megjelenik, Shakespeare-nél is megjelenik, és amíg ember a földön lesz, minden generáció el fog gondolkozni azon, mi az, hogy boldogság. Vörös Marti is elgondolkodott ugye a Csongor és Tündében, az, hogy mi a boldogság. Tehát egy ilyen párbeszéd után születik egy úgynevezett megrendelés, amikor ugye egy hurra pendülünk, és amikor úgy érezzük, mert a döntések közösek természetesen, és elsősorban művészeti kérdésekben Keresztes Attila a mérvadó.
Keresztes Attila művészeti vezető minden évben Rándó Áfrim zsákba macskával jön, nem lehet tudni, hogy mit húz ki onnét.
Mindenek előtt önmagát kérjük. Hogy mondjam, az ő valósága, a világnézete, ahogyan ő tud beszélni az emberekről, a világról, az egy olyan sajátos nyelv, egy olyan gyönyörű, emberi és ugyanakkor jó értelemben teatrális nyelv, ami egyszerűen fogyasztható, kellemesen terhel, és akkor azt hiszem, hogy igazán ez a színház definíciója, a jó színház definíciója, és ehhez van kulcsa. Van egy sajátos kérdésfeltevése a létünkkel kapcsolatban, és ezt ő színházban gyönyörűen tudja csinálni.
És a művészeti vezető hogy értékeli, amit most húzott elő, ezt a sok részeget?
Természetesen, hogy az én megítélésem szerint ez egy nagyon értékes, nagyon szépen gondolkodó szöveg, egy nagyon szépen kiállított előadás minden részletében, és remélem, hogy ez valóban meg is érinti a környezetét, hogy lesz ennek így meleg ágya ennek az előadásnak maga a társadalom.
Én is csak téged szeretek, Istenem. Én is csak téged szeretlek. Én is csak téged szeretlek.
Én csak is téged szeretlek, Istenem.
Csak is téged szeretlek, Istenem.
Csak téged szeretlek.
Amikor úgy érezzük, hogy megvan a potenciális hozzá, tehát van hozzá csapat is. Úgyhogy szerintem ez az előadás is most egy ilyen mérföldkőhöz jutott el, ami egy nagyon-nagyon nehéz bevállalás volt, mert egyrészt színészileg, a színészeket olyan helyzetben hozt, hogy 3 órán keresztül vagy végig részeget játszani, és nem a nagy terembe, ahol hátul lődörők egy kicsit, aztán nem veszik észre, hanem a néző arcába. Órákon keresztül részegeket nézni, és úgy részeget játszani, hogy a szöveg érthető legyen, vagy legalábbis a szándék, amit ki akar fejezni, mert van olyan Kádár Gellért, aki egy csodálatos színész. Kádár Gellérnek van egy monológia, amiben egy mondatot nem lehet érteni, de a szándékát, hogy miről akar beszélni, vagy miről beszél, az tökéletesen érti az ember, ugye? Sokszor van így az ember a kocsmában is, meg máshol is, hogy semmit nem ért abból, amit a másik mond, de érzi, hogy mit akar mondani, és akkor annak felelünk meg. Ugye nehéz volt bevállalni. A másik az, hogy meddig feszegethetjük ezeket a határokat. Ugye mi 28 éve azt mondjuk, hogy Isten, vallás, egyház, és akkor úgy kitágul a szemünk, elkezdjük az eget nézni, és nagyon meg vagyunk hatódva, és nagyon fenköltek leszünk. Hát de nem járunk templomba se. Át akar menni egy polgártársunk a járdáról a másik járdára, akkor különböző jeleket mutatunk be neki. Hát ez hogy fér össze a mi vallásos, szemforgatós hitünkkel? Most egy alapvető példát mondtam. Vagy hagyjuk, hogy embertársainkat, főleg leszakadt szociális helyzetbeli embertársainkkal megcsinálnak bármit. Értem ez alatt a romákat, a cigányokat. Hát hol van a kereszténység belőlem? Hol tartom oda a másik oldalát? És az arcomnak, hogy ideüssetek. Tehát az előadással megpróbálunk egy picit provokálni, attól még ez színházi előadás, tehát nem vagyunk polgárjogi aktivisták, provokálni, hogy az ember, ha hazamegy, és amikor nem látja senki, akkor azért gondolja végig, hogy tényleg az én viszonyom most milyen? Én tehetek-e valamit, vagy megint Isten kell jöjjön csodát csinálni, mert nekünk mindig csodára van szükségünk. Milyen érdekes ez a, éppen most gondolkoztam az előadás kapcsán a Tőkés László temesvári csodatételére. Ez egy csodatétel volt. Ültünk, mint a birkák, millióan hallgattunk, majd valaki megcsinálja, és akkor nekünk csoda kellett, hogy megszabaduljunk egy zsarnokságtól. Mi kavarognak a gondolatok a fejembe, de én azt hiszem, hogy ennek az előadásnak nem azt hiszem, szerintem tudom, ennek az előadásnak az a lényege, hogy mindenki menjen és tisztázza egy kicsit magában a hatalomhoz való viszonyát, önmagához való viszonyát, az Istenhez, a hitéhez, ha van neki viszonyát. Hogy ne jussunk még egyszer olyan helyzetekbe, ahol esetleg egy diktatúrát kell elviseljünk, ahol esetleg egy elnyomást kell elviseljünk, vagy ha elviseljük, akkor meg ne csodálkozzunk azon, hogy mi is hozzájárultunk ehhez a dologhoz, mert így és Gyula is ugye azt mondta, hogy ahol diktatúra van, ott diktatúra van, és mindenki szem a láncba. Igen, azok voltunk, még pionérokként is valószínűleg. Na jó, messzire kalandoztam, de hát én körülbelül így láttam ezt az előadást.
Mi csak elveszünk valamit. Ezért van ez a holokauszt, ezért van ez a disznóság Szíriával. Mert mindig csak elveszünk magunknak, építjük a bizniszünket, és az Úristen nem enged ki bennünket a büdös budiból, főnök ennek a koszmikus maffiának.
Koszmikus maffia? Hogy ez milyen szuper?
Ez mind nem az enyém. Ezt mind vissza kell adnom. Ezt a öltönt, ezt a testet, meg a pénzemet a bank számláról, meg a hájat a hasamról, meg a házamat, meg a maradék kis boldogságomat.
Maestro Rado Afri, nova piesa Becivi, se poate interpreta ca și o evanghelie a iubirii și a libertății. Ce anume ați căutat de ați găsit la Becivi lui Ivan Viripaev?
Mă interesa în primul rând și o să vă mirați forma, pentru că a avea o distribuție de 14 bețivi înseamnă alt fel de teatru, o altă expresie. Deja totul devine altfel sub această haină a beției, de la mișcare până la vorbire, până la felul de a construi un univers. Adică nu mai erau niște actori treji, dintre care unul este beat, să zicem, cum era Caragiale sau în orice piesă clasică și de ăla ne distrăm și așa mai departe. Aici trebuia să lucrez cu altă materie. Practic nu mai erau niște oameni care umblă normal, sunt niște oameni care se mișcă altfel, sunt niște oameni care privesc altfel unul la celălalt și am vrut să văd totuși cum se poate lucra cu această materie. Pentru că teatru e oricum o mare minciună care uneori ne iese bine, alteori nu. Și atunci ați văzut începutul în care am zis, hai să ne jucăm cu convenția, întâi sunt beți și apoi vine băutura. Aduce Bacchus băutura între oameni. Sunt rupți de bes, căzuți pe jos și atunci li se pune un pahar în mână. Să le arătăm oamenilor că totuși noi ne jucăm de-a beția, de-a suferința, de-a nenorocirea, de-a plânsul, de-a râsul. Asta este jucăria noastră. De-aia am ales, practic, piesa Bețivii, în primul rând, dincolo de fondul de idee pe care îl conține, să văd cum pot eu să lucrez această beție. E foarte greu, în schimb, să joci o beție fără a fi enervant sau kitsch sau gros sau unora lese foarte bine, alteori unora mai greu și atunci era foarte greu de ținut. Mie îmi plac lucrurile grele, totuși. Era foarte greu de ținut echilibru între adevăr, emoție și beție. Mereu le-am spus la actori, voi aveți o haină pe voi care este beția, dar îmi pare rău, interiorul este plin de sentimente, plin de feeling-uri, plin de niște adevăruri pe care în stare trează nu le-ați fi spus. Deci beția este o crustă, este o carapace, este o cutie sub care totuși există un vulcan care fierbe, care arde de sentimente, de cuvinte, de adevăruri, de dureri. Asta a fost provocarea mea, pentru că altfel făceam din nou un text, poate rusesc sau nu, cu oameni care trăiesc, suferă, râd, dar erau treji. După aceea, sigur că pentru mine a doua provocare a fost acest fond religios al spectacolului, pentru că eu n-am mai, e prima dată în viața mea când lucrez un text cu așa o încărcătură, o supra-încărcătură cumva biblică, în sensul că fiecare personaj la un moment dat se joacă de a Iisus, da, se crede în această stare de beție că este un Iisus, altul copiază pe celălalt și fac oarecum coming out-ul de credincioși, este obligat unul care nu crede și nu vrea să creadă, este constrâns să declare că aude șoapta lui Dumnezeu, lucru care este absurd, pentru că în realitate o astfel de situație e greu credibilă, dar noi avem toți niște idoli, niște falși idoli în societatea contemporană care este atât de debusolată, atât de își caută niște idoli încă și caută și caută și cum apare unul care ne se pare nouă că este bun de ascultat, vorbește bine, ne poate conduce înspre ceva, mergem cumva după el, cel puțin câțiva pași. Provocarea este și în fond și în formă, de-aia am ales piesa asta. Plus că am vrut o distribuție din nou mare, dialogată și cu niște monologe foarte puternice, zic eu. Alcoolul, practic, te duce ca în corabia beată a lui Rimbaud, în poemul lui, te duce pe niște locuri total necunoscute, într-un vertij care nu-l poți experimenta altfel, nicicum, ca și alte paradisuri artificiale, și alcoolul asta face.
Részegek díszlettervezője ismét Barta Jocó, és megint az az élményem, hogy valami nagyon nagyot várok, és kiderül, hogy olyan egyszerű díszlettel akkora hatást lehet elérni, hogy ezt most se tudom összerakni. Annak az előadásnak a megrendeléseként, hogy 15 vagy hány színész végig részeg, és egyféle evangéliumi szöveget mond szabadságról, szeretetről, szeretetéségről, miből rakod össze a díszletet, hogy az működjön.
Tehát a mi esetünkben az a kiinduló pont, hogy ezek a szövegek annyira erősek, és annyira túldimenzionáltak, tehát a divinitás, meg az emberi lélek, meg stb., hogy ez például nem szabadna abba a zsákutcába belemenni, hogy a díszlet is ezt csinálja. Tehát a díszlet az egy realista alapról kell kiinduljon, amiben persze vannak furcsaságok, mert a fizikalitása, a részegségnek a fizikalitása az alá van támasztva egy földréteg szőnyeggel, tehát hogyha valaki belekerül abba az alapszőnyegnek használt földrétegbe, akkor az közelebb kerül egy fizikális anyaghoz. Azon kívül a két oldalt, azok a tükörpolikarbonátok, azok meg felerősítik azokat a jelenségeket, amitől tükörbenézéstől elkezdve a visszatükröződésig, tehát hogy mindent kétszer-háromszor látunk, mindent torzítva is látunk a tükörbe. Ezek egy olyan dimenziót hoznak be, ami nem egy színház technikai eszközzel, hanem egy igazi anyaggal van megcsinálva. Tehát nem valami bravúrból. Ugyanis a bravúr az ennek az előadásnak a szövegekben van, és a szövegek a színészek által előadott szövegrészegség kapcsolatából. Nagyon érdekes, mert amikor azokat a szövegeket mondják, amiket igazából tényleg az ember józanul nem mond el. Tehát most éppen a diákjaimmal beszélni, milyen furcsa lenne, hogyha bemennék az osztályba, és azt mondanám, tudjátok, engemet az este az én szívemet megérintette a divinitás. Hát nagyon furcsán néznének rá. De hogyha egy kocsmába 4-5 ember be van rúgva, ezek a szövegek nagyon lazán és nagyon erősen szólalnak meg. Na most ehhez azt a burkot kell megcsinálni, ami segíti, hogy ezek a szövegek megszólaljanak. Most itt nagyon sok helyszín van, de pontosan azt próbáltam létrehozni, hogy az az első felvonásban levő 3-4 helyszín, az tudja megszólalni egyetlen egy helyszínbe, ahhoz, hogy a második felvonásnak a terében ezek a nagyon más dimenziójú szövegek erősebben tudjanak, tehát legyen nekik vízhangjuk, ezért szűnik meg, és belülről kezdjük, és kívülről fejezzük be. Tehát olyan értelemben egy külső helyszínen fejezzük be, nem egy belső helyszínen.
Már a színházi térbe való bejáratnál folyóson bár hangulatban megyünk át, és rengeteg üveg, ezt hogy könnyedén elintéznénk, de az egyik vitrínben Szűz Mária jelenik meg.
A gyerek Jézussal.
A gyerek Jézussal. Igen, ezt azért is mondom, hogy onnan kezdődik már az előadás, hogy erre a folyósóra bejövünk, és érdemes azért szétnézni. Az előadásban is gyönyörűen kapcsolódik ez az alkohol, ahogy te mondod, divinitás.
Tehát igen, ez egy olyan installáció, ami abból az igényből született, hogy mivel megfordítottuk a bejáratot az előadáshoz, és ez egy picit bevezeti a nézőt, abba a millióbe, ami majd ki fog alakulni a színpadon. Ez egy kicsit hibrid tér, hogyha például ezt bevisszük egy kocsmába így egy az egybe, és kiveszem azt a szobrot, akár egy kocsmának a pultrendszere, vagy egy dizájna lehetne. Persze itt van egy kis stikka benne, hogy fel van írva a részegek, az összes szereplő, és ahogy a kocsmában, amikor szokták rendelni ezeket, és kifizetik, hogy 1-2-3 áthúzó, 1-2-3, akkor meg tudom nézni, hogy melyik szereplő mennyit ivott. Tehát egy picit azt a hangulatot próbáltam én ezzel az installációval visszahozni, hogy egy olyan helyszínen vagyunk, ahol ez a részegségi állapota létrejöhet. Ennek az már csak egy csattanója, vagy egy habatortán, hogy az üvegek között a vitrínben megvilágítva találunk egy ezüst Mária a gyerek Jézussal című szobrocskát, amitől megint csak, amikor a közönség bemegy, akkor furcsán nézi, de amikor kijön és még egyszer megnézi az első felvonás, akkor rájön, hogy itt miről is van szó. Addig csak lebeg az egész.
Fülöp Erzsébetre az a szerep jutott, hogy feleségként elhagyni készülnek őt, aki korábban a férjét csalta meg, de itt most az esdeklő, a kétségbeesés hangján tehetetlenül rimánkodó, kapaszkodó, megalázott nő hangján szólal meg. Tulajdonképpen ez az a hang, szerep, mondani való, ami ugye a lelkiismeretet fölébreszti sok nézőben.
Bár kisebb volumenű szerepen van, nincsenek nagy kilós monológiai, mint a többieknek, de az a szépsége, hogy a rendező továbbfejlesztett a karakteremet, és olyan jeleneteket alakított ki a második részben, ami csak egy-egy mondat erejéig, nem nála van a labda, úgymond, nem neki vannak a nagy monológiai, mégis az én néma jelenlétem, vagy fizikai szaladgálásom, szenvedésem mert terjesztette ki térben és színpadi játékban. Tehát ezért szerencsés vagyok. Másik, hogy azért örültem nagyon ennek a szerepnek, mert így belegondolva akár a szűk környezetemben egy csomó széthullott kapcsolat vesz bennünket körbe, és olyan könnyű összeházasodni, elválni, 6 hónapig együtt élni, aztán beadni a vállópert, esküvő is egy év múlva minden szétfoszlott, és olyan ritka, vagy egyre ritkább, még akár a mi szükebb környezetünkben is tartós kapcsolatokkal találkozni, hogy tényleg egymás mellett szolidaritást vállal két ember, és ezt végigviszi hosszú éveken keresztül. És pont az a szépsége a karakteremnek, hogy ez a nő, ez a Dóra simán megcsalja a férjét a család barátjával, és éli kifele az életét, és egyszer csak szembesül, becsap a krak, amikor a szerelmi háromszögbe kerül, és egy fiatal nő kerül az útjukba, és egyik szekundumról egyikről a másikra, elcsábítja férjét. És ez a nő, aki addig a nem adott a kapcsolatok mélységére, vagy mélységére, vagy kifele élt, egyszer csak rádöbben ennek az értékére. És foggal körömmel élet-halál harcot vív azért, hogy a férjét megtartsa a kapcsolatban. Tehát szétesik a szemünk láttára 3 szekundum alatt. Tényleg a diliház határán van, tehát ilyen a mentőket hív nekik, de tulajdonképpen ő esik szét itt a rendezői koncepcióban. Tehát ez a szépsége igazából, bár kis szerepen van, ennek a nagyon erős, végletes szituációnak a megjelenítése, hogy rádöbbensd a nézőket, hogy valóban egy hűségnél, egy kitartásnál, egy szolidaritás vállalásnál nincs szebb ebben a törékeny életünkben.
Szeretem.
Ezt a meglepetést.
Szeretem magát.
Valam
őszintén,
én nem számítottam ilyen
vallomásra. Mit csinálsz, Gusztáv? Minek állsz ki levelet? Gyere, menjünk már haza! Kis szerelmi valahogy
csinálunk. Várjál, Dóra, azt hiszem, hogy találkoztam egy nővel, aki szeretem.
Miket forgasszik össze?
Kádár Noémi, színművész, fiatal, törékeny lány, te a részegséget miből tudtad olyan hitelesen megcsinálni, a sorsszerűséget is, hiszen azt is te alakítod.
Hát ez lehet furcsán fog hangzni, de sokat figyeltem a kollégáimat, akik már jóval tapasztaltabbak nálam, és figyeltem azt, hogy ők mit hangsúlyoznak ebben, mitől hiszem el nekik annyira, hogy szinte megkérdőjelezhetetlen, és figyeltem a szemeiket, a kézmozdulataikat, a fejmozgásaikat, azt, hogy néha minden lassabb, azt, ahogyan beszélnek, hangsúlyoznak, ahogyan a magánmásról hangzókat formálják mondaton, szavakon belül, és talán ebből és a saját fizikalitásról próbáltam kialakítani magamnak egy olyan részeg állapotot, ami nem tudom, hogy milyen, minden esetre én most ezt tudom, itt tartok ezzel a részegséggel, és nagyon-nagyon nagy provokáció volt ez az egész, mert olyan szintű határokat kellett átlépnünk önmagunkban, nem csak emberként is, de ez kizárólag a próba folyamatra vonatkozik, hogy színészként, főként, hogy megtanulni azt, hogy először vagy tompa, és utána mozdulsz, vagy utána beszélsz. Tehát, hogy mindenek fölött a tompaság, és a mámor, és a bódulat van, és ezen túl, és ezen a szűrőn keresztül jön ki a szereplő igazsága, és a szereplő gondolatai. És azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor elveszítjük ezt a bódulatot. Például, amikor beszélünk, és megy a jelenet, előtte mindenki lötyög, lődörög, ing, bolyong, mint a nátszál, és amint megszólalunk, az emberek leállnak, kiegyenesednek, befejeződik a mondat, és újra lötyögünk. És ezt a fajta koncentrációt, ezt a fajta kettősséget összehozni, ez egy akkora provokáció, és akkora koncentrációs, meg egyetlen színészi gyakorlat, amiért én nagyon-nagyon is végtelenül hálás vagyok. Az az igazság, hogy amikor próbák után hazamentem, akkor felálltam az asztaltól vacsora után, és lődörögben mentem a WC-re. És nevettem magam.
Benne maradtál a szerepben?
Nem is a szerepben, hanem a testemben ott maradt ez a kód, vagy nem tudom, de tényleg, tehát hetek teltek el, két hónap telt el így, ebben a mozgásrendszerben volt a testünk naponta 8-10 órát, és nem is csoda, hogy tényleg hazafele is sokszor az utcán is a fejem így esett le, és lötyögtem, és a lábaim akadtak össze. Furcsa dolog ez, de jókat nevettem magamon.
Szereted az, hogy minden fölülnek bennem. A szervezet minden sejt. Amíg nem
perc. Fölébredsz ebből az álomból, és úgy érzed, hogy az egész világon megtölti egy ilyen energia, amit azelőtt nem vettél észre. Szeretlek. És ez azt jelenti, hogy én már nem alszom. Ez azt jelenti, hogy csak most kezdek teljes életet élni. A te szereteted egyesül az enyémben, és a világban egyre több és több szeretet lesz.
A szeretetről való vallomást, papolást olykor józanul sem hisszük el. Miért gondolja László Csaba színművész, hogy részegen hitelesebb?
Azért gondoltam jó formának, meg megoldásnak, ahogy részegek beszélnek a szeretetről, mert valamitől ez így talán meghökkentőbb, és ugyanakkor groteszk is, nevetséges is tud lenni, és talán nem lesz annyira elcsépelt és közhelyes. Talán így meghökkentőbben tudunk beszélni a szeretetről.
Őszintébben is talán nem, tehát hogy ösztönök
szintjére. Igen, az a másik talán, hogy a részeg ember talán őszintébben kimondja azt, amiket így egyébként leplez a józan állapotában.
Milyen igazságokat tudtál megtalálni te ezeken a szövegeken keresztül?
Ugye az én karakterem, Max, az egy legény búcsúját tartja, és az van, hogy másnap lesz az esküvő. És szerintem egy olyan házasság, amit ő nem jó szívvel mondja ki a boldogító igent. És hogy ez a nyugtalanság részegen kezd feltörni benne, hogy ő valami olyan döntést erőszakol magára, amit nem érez magáénak. És ez a vívódás felerősít az életével kapcsolatos kérdéseket is. És egyszerűen arra jön rá, hogy az a baj, hogy ő nem szeret. És ez lesz egy ilyen nagy felfedezése, hogy valami nagyon nagy hiány van az életében, és ez az Istennel való kapcsolatnak a hiánya. Úgy látom, hogy valahogy belül kell rendet rakni, de hogy mindenkinek a maga démonaival kell megvívja a harcot, és valahogy az a gondolata Maxnak ugye arra jön rá egyszer, csak van egy ilyen mondata, hogy minden illúzió, ami körülvesz, és csak a szeretetnek az ereje az, ami realitás. És hogy valahogy az ehhez vezető utat kell letisztítani szerintem. Erre értettem, hogy mindenkinek megvan a maga démonja, ami szerintem akadálya szeretetős fényén.
Mert elvesztek tele a kontaktusodat, testvér.
Max, mivel kismételgeti folyton ugyanaz? Ha milyen kontaktust ma?
Te kontaktusodat, hülye gyerek!
Kontaktusomat mivel?
Mindennel. A legfontosabbal.
Jó, te valamit el is veszítettük, az már holnap keresünk meg.
Szeretném is, ha már nem találnánk meg semmit.
Most csak, hogy találkoztam az egy imádott Laurámmal. Most értettem meg igazából, hogy a kontaktus az egyetlen realitás, amik van. És az összes többi, az csak illúzió. És szar. És az életben az egyetlen dolgunk, hogy újra megtaláljuk ezt a kontaktust.
Io creasto forte subzire entre divinitate e blasfemie. Nu v-am fost teamă?
Teamă mie, personal, de mine, de divinitate sau teamă de public?
De public. Că se interpretează greșit.
Au dreptul să interpreteze greșit. Practic, textul nu este scris de bine. Asta nu înseamnă că eu sunt la umbrelă apărat. Autorul se joacă foarte periculos, e adevărat, cu lucrurile astea. Traducătoarea îmi zicea că la un moment dat el însuși avea discursuri cum că el însuși ar fi Iisus, așa mai departe. Dar nu m-am temut, pentru că eu cred că dacă pe la mijlocul scenelor de obicei există accente de blasfemie, finalul scenelor te duce într-o, limpezește lucrurile, îți arată care de fapt este adevărul despre acești oameni, despre relația lor cu ei, cu soția, cu prietenii, cu Dumnezeu, și care nu este deloc blasfemigori. Totuși este o piesă scrisă de un rus. E greu de crezut că ar fi o piesă cu un mesaj blasfematoriu. Din punctul meu de vedere, se poate reacționa dublu când se transformă prima reprezentație care am dat-o pentru amici, pentru cunoscuți, când se turna apă în vin și se transforma în vin, toată sala a râs. Ieri nu, de exemplu. Deci eu sunt deschis la ambele interpretări, adică poate să fie doar parodie, nu. Este, nu este parodie, este o întâmplare. Acestui om care se crede, care spune că a umblat pe apă și a căzut în ea, acestui personaj pe care îl cheamă Lorenz, i se întâmplă că a turnat apă și s-a transformat roșu în beția lui. Nici nu știm dacă femeile din cameră văd că apa s-a transformat în vin. El așa o vede, celălalt om este biciuit cu dopuri de sticle, pentru că se crede Iisus și 100 de dopuri de sticle îl biciuiesc, scuipă, cum s-a întâmplat și cu Iisus, dar el crede lucrul ăsta doar pentru că este beat. Sigur că eu a trebuit să reprezint foarte, foarte vizual și foarte palpabil acest lucru, dar totul este viziunea acestor bețivi și nu poate să fie blasfemie atâta timp cât niște oameni, în ultimul hal de alcoolizare, au niște viziuni mistice. Deci sunt niște viziuni mistice care nu pot fi acuzabile. Adică să zicem că dacă totul ar fi fost în stare trează, era ok. Puteai să discuți, domnule, de ce oamenii ăștia spun că ei sunt amândoi Dumnezeu, când de fapt este un singur Dumnezeu. Dar la beție totul e scuzabil, totul e permis.
Alonso, te mă văd eu uriște în corp și ochii lui Bese. Te mă văd eu uriște în corp și... Te văd eu pe șoia personagizis. Te văd eu zi.
Két úristen vagyunk ezen a földön!
Nem kocsini, egy úr vagyunk ezen a földön! Nem kettő, hanem egy!
Az isteni message-t, üzenetet a rendező Bokor Barna színművész részek szájába adta. Őt halljuk most józanul.
Nagy kinyilatkoztatások vannak. Egyik a másik után így vagy úgy, mindannyian az Úr teste vagyunk, csak ugye ő a nagy végtelenség, de van formája, és akkor ez általunk testesül meg, és erre ráébredünk a darabban, és akkor le akarjuk leplezni az összes többit, ami nem segít ennek a felismerésében. Az egész európai szartengerünk, amiben benne vagyunk, hát ilyen durván fogalmaz, mert a végén az én szereplőm a szentenciát azt úgy teszi le a végén, hogy azt mondja, hogy ne. Fossatok, senki ne féljen, mint hogy ez meg is van írva. De hogyan ne féljünk? Ez a nagy kérdés, erre nem ad választ. Egyszerűen csak azt mondja, hogy ne féljetek, vagy durvábban az előadásban, de mivel ez egy rádiós műsor, ezért valahogy finomítunk rajta. Mindenki, tehát hogy függetlenül attól, hogy éppen top modell, vagy banki operációs menedzser, vagy PR technológiai, nem tudom milyen modern szakmák vannak, akik összeverődnek, és elmondják a tutit. Na de nem egyfajta olyan moralizálás, valami szájbarágos dolog ez, hanem a szenvedésnek az a fajta módja és az alkohol hatására, ugye megnyílnak a szelepek és kirobban a vulkán, tehát igazából ezért szükségszerű ez az önkívületű állapot, ez a kizökkentség, hogy ezt a dolgot, mivel eltartjuk magunkban valamilyen, nem merünk igaz életet élni, hanem viselkedünk folyamatosan. Viselkedünk, beleéljük magunkat ebbe a műanyag világba. Na de egy ilyen helyzetben ezek a dugók kipattannak és kijön belőlünk.
Ebben az esetben nem az állati barbár szintre visz le, hanem a filozófikus ember bújik elő a szerepek hiányában.
Hát igen, igen. Ösztönösség is van, de leginkább ez a fajta Istennel való találkozás. Ezeket a kérdéseket feszegeti, hogy mi a szeretet, hol van az Isten bennünk, hol van a hangja a szívünkben. Hallom az Úr sussogását, vagy sustorgását a szívemben, ez is elhangzik, és akkor meghallgatjuk ezt közösen, de közben meg szóval nehéz ezt a kérdést, erről nehéz beszélni egyáltalán, hogy a tapasztalatról nehéz beszélni. Hogyha az embernek van egy konkrét tapasztalása a teljességről, akkor azt hogy adja át a többi embernek, akinek esetleg nincs? Ha nem tudod, hogy milyen a csoki íze, akkor én azt nem tudom neked megmondani, hogy milyen. Hát, hogy körbeírom, és egy rakás olyan információval látlak el téged, ami inkább félrevezet, mint hogy közelebb visz. Nehéz erről a kérdésről beszélni, de egy színházi előadás talán tud, ez az előadás talán tudja ezt talán.
Szeressetek, de legyetek erősek! Változtassátok meg magatokat, és a világ is megváltozik körülöttek. Éljetek olyan becsületesen, ahogy csak tudtok. Egyáltalán ne fussatok be! Legyetek olyanok, mint én! A francba! Legyetek olyan menők, mint az Úr, aki soha nem fussik be, és soha nem ereszti le a kezét, hanem napról napra tovább építi ezt a kurva világot!
Részegek. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadása Rádó Áfrém rendezésében. Bár a 14 színművész 3 órán át részeget alakít, az ő megéléseiken keresztül mi közönség egyre józanabbakká válhatunk. Persze a színház magunkban belül is megindul. Mi mikor hallottuk utoljára Isten suttogását a szívünkben? Mit kezdünk párkapcsolatainkkal? Elveszítettük-e velük a kontaktust? És mit jelentsen a mi életünkben a kortársiasított parancsolat, a ne fossatok?
Evangéliumi súlyú szövegek, monológok, hallatlan, csak részeg logikával felfogható, szabadszájú párbeszédek, kivetkező testiség és meztelen lelkiség, óriási, földet nyelően megkínlódott színészi alakítások. Merész, Rádó Áfrimosan ötletgazdag rendezés a részegek, alkoholosan melankolikus élőzenével és szürreálisan forrástiszta népdalokkal.
Összeállításunk mai első részében a rendező Rádó Áfrimmal, Gáspárik Attila igazgató színművésszel, Keresztes Attila művészeti vezetővel, Barta József díszlettervezővel, B. Fülöp Erzsébet, Kádár Noémi, László Csaba és Bokor Barna színművészekkel beszélgettünk, és közben az előadásba is belehallgattunk, melyben Kásler Magda énekelt, illetve Boros Csaba zeneszerző és Kostyák Márton zenélt.
Összeállításunk második részében az utóbbiakkal is beszélgetünk, jövő szerdán itt a Kulturpresszóban délután 3:10-től. A két szerkesztő, Kisdénes és Kányi Adi Osolya köszöni megtisztelő figyelmüket.